Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a Századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Ezen a héten több témát hoztam Önöknek. Az első témánk a főpolgármester választás lesz, körvonalazódik a mezőny. Utána beszélek a fővárost érintő legfontosabb problémákról, legalábbis ahogy ezt a szavazók látták, illetve szó lesz szokás szerint az ukrajnai fronthelyzetről, és most Németországba látogatunk, ahol a sztrájkokat fogjuk közelebbről megvizsgálni. Ezen a héten annyiban lesz más a műsor, mint szoktuk, hogy a stúdiónk költözése miatt kicsit korábban vettük fel, ezért olyan témákat választottam, amelyek örökérvényűek, vagy amelyek még egy ideig velünk lesznek, sokáig elkísérnek minket, ezért a főpolgármester választásról szeretnék beszélni, azokról a témákról, amelyek a fővárosiakat foglalkoztatják, utána az ukrán fronthelyzetről beszélek, és hát Németországban pedig a sztrájk helyzetről, aki Németországba akar utazni, vagy Németországban él, az látja, hogy nem csak a vasút nem közlekedik, vagy alig közlekedik, de a tömegközlekedés sem, de hát nagyon sok probléma van a repüléssel is. Erről is szó lesz nem sokára. Először szokás szerint meg szeretném köszönni azoknak, akik már feliratkoztak, és a nagy feliratkozási versenyben a többi csatornához képest arra kérem azokat, akik most tévedtek ide, vagy még nem iratkoztak fel, hogy ezt pótolják, iratkozzanak fel, mert akkor tudunk a like versenyben és a feliratkozási versenyben is jó pozíciót fogni, ha önök segítenek nekünk ebben, meg hát az algoritmust is át kell verni, mert igazából az algoritmus az figyeli, hogy egy műsor mennyi interakciót vált ki, ezért van az, hogy minden ilyen műsorban elmondják önöknek, megkérik önöket, hogy iratkozzanak fel, nyomjanak egy lájkot, vagy osszák meg a videót. Köszönöm azoknak, akik már megtették, és azoknak is, akik így fognak tenni. Remélem a műsor végére sikerül rábeszélnem önöket. Nézzük az első témánkat, a főpolgármester választást. Itt a március idusa után felállt a mezőny, én most már 6 főpolgármester jelöltet számoltam össze, az utolsónál egy kérdőjelet is írtam, de ha végig vesszük a mezőnyt, akkor azt látjuk, hogy Karácsony Gergely, aki inkumbens, tehát hivatalban lévő főpolgármesterként újra akar indulni, hát még nem tudja, ugye, hogy ő majd még 26-ban megint akar-e miniszterelnök jelölt lenni, most azt mondja, hogy nem akar lenni, de hát ugye mondta azt is, hogy nem fog visszalépni, csak ha elüti a villamos, aztán mégis visszalépett, meg hát mondott sok mindent, ugye, hogy unikum kell ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenccel egy szövetségben szerepeljen, de hát ugye végül csak szerepelt ott is. Tehát azt látjuk, hogy Karácsony Gergely, mint inkumbens, mint hivatalban lévő főpolgármester újra indul. Nyilván ő az egyik esélyes, hiszen minden versenynek 2 esélyese van, és ennek a főpolgármesteri versenynek, mint hivatalban lévő főpolgármesternek Karácsony Gergely az egyik esélyese. Azt is el kell mondani, hogy a Párbeszédnek a politikusai, mindig elmondom, hogy szerintem ez a Párbeszéd leginkább egy baráti társaság, amely mindig felveti, hogy Karácsony Gergely elindul valamilyen pozícióban, és hát a többi baloldali törpepárt annyira megijed a versenytől, főként Karácsony Gergely ismertségétől, vagy népszerűségétől, hogy a baloldali szavazatok többfelé oszlanak, hogy inkább alkut kötnek, és ez a baráti társaság idestova 10 éve mindig olyan alkut tud kötni, amelynek eredményeként minimum egy frakciójuk lesz a parlamentben, vagy valahogy ők pozícióhoz jutnak, tehát ez egy nagyon sikeres politikai üzleti modell, van egy ismert figurájuk, akit mindig becserélnek valamilyen pozícióra, és hát közben ilyen zöldségeket beszélnek, vagy ugye zöldnek mondják magukat, ami népszerű a fiatalok körében legalábbis, és elméletileg, mert a számok nem azt mutatják, tehát ezért nem látjuk azt, hogy külön indulnak. Most majd meglátjuk, hogyha az európai választáson a Párbeszéd külön indul, Jávor Benedeket szeretnék visszaküldeni az Európai Parlamentbe, meglátjuk, hogy hány százalékra lesz ez elég. Nyilván Karácsony Gergely szereplésétől azt is remélik, hogy a párt listája jobban fog szerepelni az EP választáson, bár ugye Karácsony Gergely mindent elmond, hogy a köztársaságnak a jelöltje, ezt nem mondta, hogy a galaktikus köztársaságnak a jelöltje, vagy milyen köztársaságé, de lényeg az, hogy ő megpróbálja magát egy ilyen pártok felett álló szereplőként pozícionálni, és megpróbálja magát úgy eladni, hogy a baloldali és a liberális szavazók rászavazzanak, mint ahogy korábban Demszky Gáborra is, ugye a baloldali és a liberális szavazók is szavaztak, hiába indult J. Németh Erzsébet egyszer külön szocialista jelöltként, nem igazán rúgott labdába, és hát ezt láttuk egyébként Szegeden is, ahol Botka László mögött zár ez a két szavazóbázis, és ugye ez a szavazók mondjuk több mint fele, vagy akár kétharmada egy irányba húz, akkor hiába a legerősebb párt Budapesten is a Fidesz, hogyha mondjuk a másik oldal összezár, és azok a szavazatok összeadódnak. Tehát Karácsony Gergely most is erre számít, ő nyilván az első mondataiból legalábbis egy országos kampányt akar folytatni, amit helyinek akar bemutatni, tehát rögtön azzal kezdte, ugye, hogy Orbán Viktor jelöltjének mondtak Vitézi Dávidot, meg hogy itt a kormányszóvivőt is a kormány részéről közelíti meg, nem mint főpolgármester jelöltet, tehát Szentkirály Alexandrát is az országos politika felé akarja tolni. Tehát ez egy viszonylag egyszerű stratégia, meglátjuk, mennyire lesz sikeres. Ugye, ha azt mondom, hogy minden versenyben két esélyes jelölt van, akkor nyilván az esélyes fő kihívó a Fidesz jelöltje, Fidesz-KDNP pártszövetségi. Most ez is kiderült, hogy Szentkirályi Alexandra lesz az, aki a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje lesz. Ugye Szentkirályi Alexandra már volt a fővárosi politikában, főpolgármester helyettes, ilyen kultúráért, sportért felelős főpolgármester helyettes volt 5 évig, tehát ilyen szempontból van városi tapasztalata. Tarlós István mellett dolgozott, tehát ilyen szempontból már a városházát ismeri, a fővárosi ügyeket ismeri, és hát azt is látjuk, hogy az utóbbi időben, mondjuk 19-től több pozíciót töltött be, de az utóbbi években kormány szóvivő, és hát mint kormány szóvivő pozitív témákat vitt, olyan témákat, amelyek nem megosztóak, és azt is látjuk, hogy a közösségi médiában, főként a TikTokon, a YouTube-on, a Facebookon kifejezetten aktív, tehát ugye ez egyfajta ismertséget biztosít neki, amit most már csak népszerűségé és szavazattá kell átváltania, illetve hát meg kell őriznie annak az esélyes kihívónak a pozícióját, amit a kormánypárti jelöltség biztosít számára, tehát a Karácsony Gergely Szentkirály Alexandra meccs az, ami a tankönyv szerint és ami minden valószínűség szerint meg fogja határozni az előttünk álló 3 hónapot, hiszen nyilván Karácsony Gergely, aki számított a baloldal és a liberálisok szavazatára, illetve Szentkirály Alexandra, aki minimum legfrissebb kutatások szerint 30%-ra számíthat a fővárosban, de ha megnézzük a 19-es európai és önkormányzati választási eredményeket, vagy mondjuk a 22-es országgyűlési választás eredményét, ahol különböző részvétel mellett, azért ez fontos hangsúlyozni, hogy nyilván 22-ben 70% fölötti részvétel volt, az európai választáson ez alacsonyabb volt, míg az önkormányzati választás inkább ilyen 50-57% körül volt Budapesten inkább 57, országosan 50, és az európai választásnál is azt látjuk, hogy országosan azért inkább ilyen 40% vagy az alatt, Budapesten ennél valamelyest nagyobb volt a részvétel, de lényeg az, hogy ezeken az utolsó 3 választáson, ami országos választás volt, Budapesten a Fidesz nagyjából 40%-ot tudott elérni, hát meglátjuk, hogy most a most mért 30%, amit az újságban lehet olvasni, illetve a korábbi tényadatok 40% közül melyik lesz az, ami jobban mozgósítja a szavazókat. Ugye látjuk egyébként, hogy a miniszterelnök a békepárti állásponttal egy olyan témában erősítette meg a kormánypártok pozícióját, ami egy országos vagy globális téma, de hát mire júniusban ugye a választásra sor kerül, addigra azt látjuk, hogy fölszárad a föld Oroszországban, és hát csak arra emlékeztetnék, hogy tavaly is június 4-én, 5-én indították meg az ukránokat tavalyi nagy tavaszi ellentámadásukat, tehát könnyen lehet, hogy ha a háborús események addigra kulminálnak, akkor mondjuk a háború és a béke kérdése határozza meg az önkormányzati választást az akaratunkon kívül, hiszen nekünk nincsen ráhatásunk az ukrajnai harci eseményekre, és ez megint egy olyan hatás lehet, ami például akkor a békepárti kormánypártokat erősíti, és a háborúpárti baloldalt pedig gyengíti. Ugye mindig úgy szoktam mondani, nem mindegy az ember milyen liftbe száll be. A háborúpárti lift az mindig lefelé megy, a békepárti lift meg mindig fölfelé. Tehát Szentkirály Alexandra a kormánypártok támogatására számíthat, illetve miután kormány szóvivőként és közösségi médiában jelenlévő politikusként pozitív témákat visz, én azt gondolom, hogy Tarlós Istvánhoz hasonlóan ő is képes lesz a Fidesz szavazó választásán túli szavazókat megszólítani. Nyilván ezért is esett rá a választás. Tehát meglátjuk, nyilván a puding próbálja az evés. Nézzük a harmadik jelöltünket a listán, Vitézy Dávid, aki sokáig lebegtette, hogy elindul-e főpolgármester jelöltként. Ez a lebegtetés, ez arra is alkalmas volt, hogy átpozícionálja magát. Őt közlekedés politikusként ismerjük, ezt úgy hívjuk, hogy szakpolitikus, vagy szakmai politikus, ugye a közlekedés egy szakma. Vannak politikai kérdései is, hogy az autópályát építsünk, vagy vasutat, hova menjen több pénz. Tehát ezek politikai kérdések, de például az, hogy merre kell autópályát építeni, vagy hogy most hány mozdony kell, vagy milyen vagonok, ezek már szakmai kérdések. Hát ilyen szempontból a szakpolitikusok ezeket hangolják össze, és hát Vitézy Dávid Budapesten ugye a BKK létrehozásával, illetve azokkal a változásokkal, amelyek azt követően álltak be, ugye letette a névjegyét a fővárosi közlekedésben, és hát ha megnézzük, azért ezek a egyik-másik ilyen döntés, például ugye a fonódó villamos, ami összeköt városrészeket, azért városfejlesztési szempontból is fontosak. Tehát ilyen szempontból ő ezt a lebegtetést megpróbálta arra használni, hogy átpozícionálja magát, hogy ne csak a közlekedésről jusson ő az eszünkbe, hanem városi témákhoz is hozzá szól, ami a közlekedésen túli terület, tehát megpróbálta magát átpozícionálni, és amint a Fidesz bejelentette a jelöltjét, utána ő is úgy idézőjelben elvállalta az LMP felkérését, bár itt őt is úgy próbálják pozícionálni, mint ahogy Karácsony Gergely is próbálja magát beállítani, hogy nem egyik vagy másik párthoz akar kötődni, hanem mint civil jelölt próbál megjelenni. Nyilván az embereknek elege van a pártokból, főként a bizonytalan szavazók nem szeretik a politikát, nem szeretik a pártokat, és ezért inkább szeretik a civil vagy úgymond független jelölteket. Hát Vitézy Dávid is ebbe a pozícióban focizza be magát, hogy rögtön mondja, hogy hát az LMP csak őt támogatja, meg hát kell egy párt, amelyik fölteszi a listájára, de igazából ő civil. És hát igazából ami Vitézy Dávidnak a legnagyobb problémája, ő ugye már rögtön magasra tette a lécet, és azt mondta, hogy Karácsony Gergely és közte fog eldőlni a választás. Tehát ő megpróbálja magát a két esélyes jelölt közé befocizni. Mit mondtam, most Karácsony Gergely és Szentkirályi Alexandra a két esélyes jelölt, hiszen van egy inkumbens főpolgármesterünk, és van egy olyan kihívónk, aki számíthat a kormánypárt legalább 30 vagy akár 40%-os szavazói bázisára. Ugye Vitézy Dávidot az LMP támogatja, vagy indít, ennek a pártnak a támogatottsága az 5% alatt van, tehát ugye ez még nem lesz elég ahhoz, hogy Karácsony Gergelyt vagy Szentkirályi Alexandrát megközelítse vagy legyőzze. Ezért neki most az a fő feladata Vitézy Dávidnak, hogy befocizza magát a két esélyes jelölt közé. Meglátjuk, sikerül-e neki. El kell mondani még a többi jelölt nevét is, ha már ugye egy ilyen körképet akarok rajzolni. Brenner Koloman a Jobbik politikusa, már két ciklus óta a parlamentben van, volt az országgyűlés alelnöke, és most a főpolgármester jelöltként indul. Azt látjuk, hogy a Jobbik, amikor a 22-es bukta bekövetkezett, egyet odébb lépett Gyurcsánytól, ők is ezzel próbálkoznak most, mint ahogy a Donát Anna a Momentumnál, és ennek az egy lépéssel odébb, vagy egyel odébb lépésnek a jele, hogy saját főpolgármester jelöltet is indítanak. Ez ugyanúgy egyébként, mint Gruntner Andrásnál, a Mi Hazánk főpolgármester jelöltjénél azt a célt is szolgálja, hogyha van egy húzó név, akkor ez a húzó név, mint a Jobbiknál is, a Mi Hazánknál felhúzza a listát 5% fölé. Ha van egy főpolgármester jelölt, aki majd ott lesz a jelölti vitákban, plakátra fölkerül, megjeleníti a pártot, mint alternatívát a nyilvánosságban, vagy majd a szavazólapon. Ugye én azt gondolom, hogy a kisebb pártoknál, a Jobbiknál, Mi Hazánknál, és hát a Kutyapártnál is a saját jelöltnek az a feladata, hogy fölhúzza 5% fölé a fővárosi listát, és hát lehetőleg az európai parlamenti listát is. És itt térünk át a hatodik jelölthöz, Baranyi Krisztinához, aki a Ferencvárosnak a polgármestere, és hát őt a Kutyapárt kérte fel, hogy legyen főpolgármester jelöltjük, listavezetőjük, hogy itt még itt is egy lebegtetést látok, majd biztos ő is nyilatkozik, hogy ezt elfogadja-e. Ami talán fontos, hogy ugye a Kutyapárt ad már Ferencvárosban egy alpolgármestert, itt ezt a kis kutyakomédiát előadták az elmúlt hetekben, hogy az elnök Kovács Gergő és a társelnök lemond, tehát a két társelnök lemondott, és ugye ezzel, hogy visszatapsolta őket a tagság, a saját pártjuk tagsága, 60 ember, ebből ugye az is látszik, hogy megerősítették az önálló indulást Hegyvidéken, a budapesti 12. kerületben, illetve megadták azt a politikai alapot, amivel egy saját fővárosi listát indíthatnak. Ugye a kutatások azt mutatják, most olvastam talán egyiket a Republikon Intézettől, hogy a Kutyapártnak viszonylag jó a támogatottsága Budapesten, ez egy 8-10% jelent. Ugye nyilván itt az a kérdés, hogy egy like-ból, vagy egy olyan hangulatból, hogy elegen van az egészből, inkább a kutyákra szavazok, hogy ebből hány szavazat lesz, tehát itt nagyon illékony ez a támogatottság, de hogyha mondjuk a 4-5% az egy ebből a 8-10-ből összejön, akkor ez már nyilván egy bejutást jelent akár a fővárosi közgyűlésbe, vagy akár az Európai Parlamentbe, tehát hogyha meg lesz a főpolgármester jelöltjük, akkor ez biztos ugyanezt a hatást váltja ki, vagy legalábbis ezt remélik, hogy húzó névként Baranyi Krisztina behúzza a listájukat, és hát ugye ez azért is fontos, Baranyi Krisztina indul a Ferencvárosban polgármesterként is, újrázni szeretne. Tehát ugye ez a mezőny, ugye nagyjából ez a 6 jelölt áll rajthoz, meglátjuk, hogy még csatlakoznak-e újabb jelöltek. Azt látni kell, hogy a kampányban már most körvonalazódik az a kérdés, hogy országos vagy helyi témák lesznek meghatározóak. Ugye hát azt látjuk, hogy Karácsony Gergely ugye Orbán Viktort támadja, hogy az ő jelöltje Vitéz Dávid, meg hogy a kormány szóvivőt küldte Budapestre. Tehát Karácsony Gergely országos témákkal akar megjelenni, mert azt reméli, hogy ezzel elfeletteti a rossz teljesítményét, amit a város az ő vezetése alatt ért el. Ugye hát, ha megnézi az ember a várost, akkor csupa olyan szimbolikus téma van az elmúlt 5 évben, ami bosszantja az embereket, de mindenki hallott róla. Tehát, ha megkérdeznénk az embereket a biciklisávokról, akkor még ki sem mondjuk, hogy biciklisáv, de már halljuk azt a fajta szitkozódást, nem tetszést, káromkodást, amik ezek kiváltanak, de mindenki hallott róla. Vagy mondjuk, ha megkérdezzük az embereket a méhlegelőkről, na arról is szerintem mindenki hallott, a rovarhotelokról is. Tehát ezek olyan dolgok, amiket az emberek hallottak, nyilván bosszantja őket, tehát itt az a lényeg, hogy valamilyen viszonyuk legyen hozzá, hogy mindegy, hogy szeretik-e vagy utálják, az a lényeg, hogy hallottak róla, és ha megkérdezik a mostani városvezetést, hogy mit csináltak, akkor elmondják, hogy biciklisáv, méhlegelő, rovarhotel, Blahalujzatér. És hát ugye nyilván azért a Láncidat is mondanák, bár ott ugye inkább szerintem meggondolják, hogy ezt hányszor mondják ki, és azt látjuk, hogy például ameddig a biciklisávok jelennek meg az emberek gondolatában, addig sem kell a hitpénzről beszélni, hogy Tarlós István által előkészített Lánchíd felújításhoz képest sokkal tovább tartott a projekt, ugye sokkal többe került, 5 milliárd forinttal, kisebb tartalommal, képzeljék el, hogy a Tarlós-féle projektben benne volt például, hogy a pesti oldalon is kicserélik a villamos alagutat, hogy ne csak a régi, hanem majd az új villamosok is tudjanak menni a Lánchíd alatt, ugye, hogyha már úgyis hozzányúltak a hídhoz, ahogy ezt a budai oldalon megcsinálták a Clark Ádám téren, úgy ezt most a pesti oldalon is megcsinálták volna. Ja, ilyen lett volna egyébként az alagútnak a felújítása, ami nyilván kapcsolódik a Lánchídhoz. De hát ugyanilyen projekt lett volna a Széchenyi István térnek a felújítása, ez Ferenc József tér volt régen a neve, mert ott zajlott 1867-ben a koronázás, és egészen 1945-ig ez Ferenc József tér volt, ugye aztán Roosevelt tér lett, és utána lett Széchenyi István tér, de lényeg az, hogy ennek a térnek is a rendezését megcsinálták volna, ugye ez most egy nagy körforgalom, és hát esély lett volna arra, hogy a körforgalmat mondjuk a térnek az egyik sarkába száműzik, és akkor a felszabaduló úttestből pedig parkot csinálnak, vagy összenyitják a még jobban ugye a belvárosi sétatengely, gyalogos tengelyt mondjuk a Bazilika környéki sétálóövezettel, tehát lett volna egy ilyen esély, kicsit kiebb húzzák, vagy széjjelebb húzzák a belváros, de hát ez is kikerült a projektből, és hát ugye tudjuk, hogy ebből a plusz 5 milliárd forintból nagyjából 1,5 milliárd az, amit az ügyészség most keres, és hát valakik fölvettek 900 millió forintot készpénzben. Hát mihez kell 900 millió forint készpénzben, amikor az ember mindent átutalás kiadással fizet. Tehát azt látjuk, hogy itt azért nagyon sok a kérdőjel a Lánchíd felújítása körül, és hát erről nem nagyon szeretnének beszélni, ameddig a miniszterelnököt vagy a kormányt szídják, meg azt mondják, hogy a kormány elvette a pénzt, miközben rekord bevétele van, például iparűzési adóból a fővárosnak, ugye nem arról beszélnek, hogy hova tűnt a Tarlós István által hátrahagyott nagyjából 200 milliárd forintnyi tartalék, hanem elkezdenek sírni, hogy a csúnya kormány kiissza a kakaót a főváros bögréjéből, miközben ott volt a 200 milliárd ugye 5 éve, plusz ugye azt is látjuk, hogy azért elkezdtek, ha nem is hitelt fölvenni, ilyen furfangos módszerekkel, próbálják ugye a hitelt elkerülni, mert ahhoz ugye engedély kéne, és nem akarják mondjuk ezt így elmesélni az embereknek. Azt látjuk, hogy bizony ez a trükközés azért zajlik a fővárosi költségvetésben, de nem erről beszélnek, hanem arról, ugye, hogy a kormány mit csinál, vagy mit nem csinál. Nyilván azt látjuk, hogy Karácsony Gergely szeretne újrázni, hiszen az egész Párbeszédbaráti Társaság akkor működik, akkor tud újabb pozíciót fogni, hogyha mondjuk Karácsony Gergely marad a főpolgármester, és utána 26-ban megint meglebegteti a miniszterelnök jelölti indulását. Tehát az országos vagy helyi téma, Vitézi Dávid azzal próbál előzni, hogy ő kifejezetten csak helyi témákról beszél. Ugye nyilván, hogyha Szentkirály Alexandra és Karácsony országos témákról beszél, akkor Vitézi akkor jár jól, hogyha helyi témákról beszél, mert abban ő már csak harmadik lehet, ebben a versenyben meg ő lehet az első, aztán majd meglátjuk, hogy melyik témák dominálnak, és a szavazók mit akarnak. Ugye a többi jelöltre kisebb figyelem jut, nekik sokkal nehezebb ugye bekerülni a hírekbe, de nem is láttam olyan koncepciót, amivel úgy felhívnák magukra a figyelmet, mondjuk Puzsér Róbertre kell rögtön gondolnom, aki mondjuk 5 éve még az elő-elő választáson, vagy nem tudom, hányadik, mínusz egyedik előválasztáson, ugye előjött ezzel a sétáló Budapest koncepcióval, és akkor ugye az emberek úgy nagyjából ezt úgy megjegyezték, hogy a Puzsér egy sétáló Budapestet akar. Ez egy ilyen üzenet, hogy oké, jó, ezt akarja, aztán most viszonyulhatunk hozzá, hogy akarunk, de legalább volt egy olyan fordulat, egy olyan kommunikációs fordulat, amit az emberek megjegyezhettek. Ezt most már úgy hívják, hogy 15 perces város, ugye ez egy francia koncepció volt nagyon régen, ugye ez azt jelentette, hogy mindent érjünk el gyalog 15 percen belül, mert akkor nem kell autózni, nem kell messzire menni, hogyha az orvoshoz, az iskolába, a munkahelyre, mondjuk a szórakozási lehetőségekre, vagy sportolási lehetőségeket is negyed óra alatt gyalogosan elérjük, akkor a legtöbben nem fognak autóba ülni, hanem ezt meg lehet tenni gyalog is, vagy biciklivel, tehát ugye ez javítaná az életminőséget. Tehát ez például ez a sétáló Budapest, vagy ez a 15 perces város, ahogy most hívják, hogy a lakótelepek egyébként így épültek, vagy ha megnézzük a régen a kerületeket, amelyeknek mindegyiknek volt egy ilyen központ, és akkor az emberek ezt a regionális központot, vagy alközpontot viszonylag könnyen elérték, akár tömegközlekedéssel, akár gyalog vagy biciklivel, és akkor rögtön ugye nem kellett már autóba ülni, hogy azt megközelítsék. Tehát a többi jelöltnél én nem látok ilyet. És hát igen, az is kérdés, hogy megoszlanak-e a szavazatok, például, hogy valaki főpolgármester jelöltként az egyik jelöltre szavaz, és mondjuk nem annak a pártjára, vagy az a őt támogató pártra, hanem mondjuk egy másik pártra szavaz, ezt egy ticket splittingnek hívjuk, szavazat megosztásának, hát ezt is meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. Volt már ilyen egyébként többször is, azt látjuk, hogy például listán mondjuk a kisebb pártok támogatói úgymond a saját pártjukra szavaznak, de miután az ő főpolgármester jelöltjük nem annyira esélyes, ezért átszavaznak azonos oldal esélyesebb jelöltjére. Tehát ez nagyon szépen látszik egyébként a választókerületi eredményekben, amikor listán mondjuk az egyik vagy másik párt ennyi szavazatot kap, és ugyanabban a szavazókörben annak a pártnak a főpolgármester jelöltje sokkal kevesebbet, és hogyha meg megnézzük, ezek a hiányzó szavazatok, ezek megjelennek az adott oldalhoz közel álló pártnak a főpolgármester jelöltjénél, tehát ugye ezt hasznos szavazat elvének hívjuk a politológiában. Az emberek azt szeretnék, hogyha a szavazatukból mandátum lenne, tehát úgymond valaki bejutna azzal a szavazattal, és ezért nem szavaznak olyan jelöltekre, akik nem esélyesek, vagy akik mondjuk kiesnek, vagy nem tudják azt a célt elérni. Hoztam is ugye egy cikket a főpolgármester választásról, itt is nagyon szépen látjuk ugye a jelölteket és a számokat. Igen, ugye arról beszéltem, hogy a fővárosi választásnál ugye az egyik fő kérdés az lesz, hogy országos vagy helyi témák jelennek meg. Egyébként ez a nagyvárosokra is igaz, a nagyváros alatt olyan 10 000 főnél nagyobb településeket értjük, még ott talán a 10 000 fő környékén ilyen járási központokban még számít, hogy a polgármester ott éle, hogy ismerik-e helyben, hogy mennyire közkedvelt, hogy kötődik a településhez, hogy a családja is ott élte, vagy a gyerekei, unokái, vagy legalább az egyik ott van-e, tehát hogy képzeli el a jövőjét. Ugye ezek nagyon fontos szempontok, a helyi beágyazottság nagyon fontos egy ilyen kisebb település, vagy egy ilyen közepes település, 10 000 az inkább közepes. És hát minél nagyobb a város, ugye annál kevéssé ismerik az emberek akár a saját önkormányzati képviselőjüket. Itt is érvényes, hogy nagyjából egy ilyen 1000 emberre jut egy önkormányzati képviselő, aki elméletileg azt a lakókörzetet képviseli, ugye ez településenként változó létszám, de nagyjából ilyen 1000 emberre jut egy ilyen önkormányzati képviselő, és hát minél nagyobb a település, annál kevéssé ismerik. Ugye van, ahol például ilyen fényképet raknak ki a háznak a lépcsőházába, hogy én vagyok a házi orvos, én vagyok az önkormányzati képviselő, én vagyok a polgármester, ha problémája van, itt a telefonszámom, e-mail címem ide írjon, vagy tudom is én minden hónap második csütörtökén megtalálnak a városházán, itt tudja elmondani a problémáját. Tehát nagyon kevesen ismerik ezeket az önkormányzati képviselőket a nagyvárosokban. Még beszélnünk kell a megyeszékhelyekről, ugye 21 ilyen megyei jogú városunk van, ugye a megyeszékhelyeken túl ilyen nagyobb városok, mint Érd például, amely olyan funkciókkal rendelkezik a környező települések irányába, amelyek egy ilyen megyeszékhelyen, egy ilyen jogú várossá teszik, tehát 21 ilyen nagyváros van, az ellenzék ebből 10-et tudott elvinni, ugye a Szivárvány koalíció fel is bomlott, a legtöbb ilyen településen, mondjuk Egerre, ha gondolunk, ott is úgymond felbomlott ez a Szivárvány koalíció, a polgármesterek kiléptek, mint Botka László is az MSZP-ből, mert hát egyszerűen már ciki, annyira ciki nekik, és akkor igazából abban reménykednek, hogy amit korábban párt alapon megkaptak, hogy több párt szavazóbázis az ár mögöttük, hogy ezt most majd kvázi ilyen civil vagy független jelöltként is megkapják. Tehát az egyetemi városok és a főváros az, amelyekben ez a pártpolitika inkább érvényesül, és akkor ott inkább országos témákkal kampányolnak a jelöltek, hát ugye ez elviszi a fókuszt, és hát így, hogyha nem kell konkrét ígéreteket tenni, akkor ezeket nem is kell majd teljesíteniük. Hoztam önöknek egy probléma térképet, ez egy 5 évvel ezelőtti cikk, egy kutatás, amit a Závetsz Research csinált még 5 éve, és itt, hogyha kicsit ugye lejjebb megyünk, akkor nagyon szépen látják, amit úgy hívunk, hogy szófelhő. A szófelhő azt jelenti, hogy egy szövegből összegyűjtik említés szerint a legfontosabb szavakat, és minél többször említik azt a szót abban a szövegben, ugye annál nagyobb. És hát itt, hogyha megnézzük ezt a szófelhőt, akkor azt látjuk, hogy az egészségügyi ellátás, ami az embereket a legjobban foglalkoztatja. Ugye ez a legnagyobb betű, azért, mert ezt említették a legtöbben. És hát itt a kutatásból nagyon szépen kiderül, hogy meglepő módon nem is az idősebbek azok, akik 5 éve jobban aggódtak az egészségügyi ellátás iránt, hanem a középkorúak és a fiatalok. Tehát az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés az, ami a legjobban foglalkoztatja az embereket. Hát ugye ez például ugye most is egy komoly kérdés. Egyébként nem csak nálunk, ez világszerte probléma. Persze ez minket nem vigasztal, hogy mondjuk Németországban ugyanúgy nincs orvos, és ugyanúgy a kisebb kórházakat bezárják, vagy hogy ugyanúgy a Kelet-Németországban, vagy Nyugat-Németországnak a lepukkant részein ugyanúgy nem találnak házi orvost, hiába fizetnének, ugyanúgy nem akar senki oda menni házi orvosnak. Tehát ezek nagyon komoly problémák, vagy hogy nincsen ápoló, ugyanez egy probléma Németországban, tehát talán meséltem múlt héten azt a TV élményemet, hogy a német TV-ben mutatták, hogy Münchenben egy időseket ápoló cégnél nem találtak ápolót, és akkor megkérdezték ez egyébként, akik jelentkeztek, hogy miért nem fogadták el az állást, amikor behívták őket interjúra, és akkor megkérdezték, hogy miért mondott nemet, amikor fölvették volna Münchenbe. És akkor azt mondta, hogy hát ő nagyon szívesen jönne dolgozni ehhez a céghez, csak ha fizetnek neki 1800 euró havi nettó fizetést, akkor abból nem tud 2000 euróért lakást bérelni Münchenben. És akkor mondta a főnök, hogy hát miért nem mondta, hogy ez a probléma, mert neki van, tudom is én, 3 lakása, és akkor rájött arra, hogyha azoknak az ápoló jelentkezők, tehát a jelentkező pályázóknak adja ki a lakását, akik a cégénél fognak dolgozni, akkor már is mondjuk nem 2000 euróért kell lakást bérelniük, hanem tudom is én, ő olcsóbban adja a saját lakásait, vagy ilyen szolgálati lakásként adja ki a lakásait, és akkor már is ugye azok az emberek az 1800 nettóból a lakást jobban ki tudják bérelni, és akkor már is lesz neki mondjuk olyan ápolója, akivel az időseket egyébként el tudná látni. Vagy egy hasonló probléma egyébként, ugyanez a más Pepitában, hogy Németországban a Svájchoz és Luxemburghoz közeli részben ugyanúgy nem találnak sem orvost, sem gyógyterapeutát, semmilyen egészségügyi szakmában, vagy szociális szakmában nincsen ember, hiába vannak üres állások, például azért, mert ha valaki a Zárvidékről átmegy Luxemburgba, vagy Baden-Württembergből Svájcba, onnantól kezdve nem csak, hogy kétszer-háromszor annyit keres, hanem sokkal jobbak a munkakörülménye is, mint Németországban. Hát azt látjuk, hogy mindenhol vannak problémák, csak mindenhol mások, de a Covid óta az egészségügy bizony-bizony nagyon sokat változott, ugyanis nagyon sokan elhagyták a szakmát, nem akarnak még egy Covidot végigcsinálni, és hát azt is látjuk, hogy az emberek elindultak egy másik irányba, erről majd a német sztrájkoknál fogok bővebben beszélni. Tehát az egészségügy helyzete Budapesten is az embereket leginkább foglalkoztató kérdés. Ugye ez országosan is egy nagyon komoly probléma. Hát azt látjuk, hogy vannak kerületek, ahol saját forrásokból ezt megpróbálják jobban biztosítani, hogy a vizsgálatokra, CT-re ne kelljen sokat várni, vagy a kerületen belül ezt megoldják. Míg máshol nyilván abban gondolkodnak, főként a kisebb kerületekben, hogy hát inkább össze kéne fogni, és mondjuk akár az állammal, vagy az egyetemekkel, vagy esetleg az önkormányzatoknak közös projekteket kell csinálni. Hát ez is ugye egy nagyon fontos kérdés, meglátjuk. A második kérdés az utak állapota volt, ami egyértelműen a fővárosnak a problémája, ugyanis a főutak azok a főváros kezelésében vannak, és a mellékutcák vannak kerületi kezelésben. És hát amikor volt a Covid, akkor egy nagyon értelmes bejegyzést láttam a Facebookon, hát most már ennek lassan 4 éve, de azt írta, hogy most, hogy senki sem közlekedhet, na most kéne aszfaltozni. Hát nem következett ez be, tehát azt látjuk, hogy az utak állapota is ugye sajnos romlik. Itt legjobb talán még a idézőjelben legjobb, vagy a legparadoxabb helyzet talán Demszky Gábor idején alakult ki, amikor annyira rossz volt az utak állapota, hogy elindult egy mozgalom, hogy az emberek dudáljanak, hogy álljanak meg és dudáljanak egyszerre mondjuk, tudom is én, pénteken 12 órakor, és ezzel hívják fel a figyelmet az utak rossz állapotára, és hát maga Demszky Gábor is, ugye a fáma szerint csatlakozott, és ő is dudált, ő is tiltakozott a rossz utak ellen. Tehát azt látjuk, hogy az utak állapota nagyon bosszantja az embereket, ugye tényleg azt lehet látni, hogy nagyon sok helyen egyébként ugye a helyzet csak romlik, vagy amikor egy kis rész befoltoznak, akkor utána már a szélén elkezd tovább porladozni, vagy tovább kátyusodni az út. Hát igen, ugye ezek a felújítások, hogyha nincsenek meg, és hát ugye itt is, hadd meséljem el, amikor Németországban járok, vagy máshol nyugaton, akkor az látszik, hogy mindig elmondják, hogy egyik héten jön a vízművek, föltöri a beton, megcsinálja a munkáját, visszacsinálják, és aztán egy 3 hét múlva jön a távközlés, ugyanúgy föltöri a betont, és akkor. Tehát ugye nyilván ugye, tanácsot adni lehet, de máshol ezt valahogy úgy oldják meg, hogy például én ezt Berlinben láttam, hogy amikor tudták, hogy majd 2 hét múlva jön a vízművek, akkor nem visszabetonozták, hanem macskakövet raktak le, és akkor azt a macskakövet mondjuk felszedték, amikor jött a távközlés, és akkor rögtön ugye utána ők is ugye felszedték a macskakövet, megcsinálták, amit kell, majd visszarakták. És akkor, amikor már mindenki megcsinálta a maga munkáját, na akkor aszfaltozták le, és úgy, hogy az 10 évig jó is lesz, és 10 évig nem is nyúltak hozzá. Tehát nagyjából megvan ez a tudás, meg szerintem a mi szakembereink is ez bő, ha én, mint laikus, ezt a saját szememmel láttam Berlinben, akkor nyilván a szakemberek ennél sokkal több ilyen dolgot ismernek. Hát igen, itt jön az, hogy bizony-bizony ezeket ugye végig kéne gondolni, és úgy kéne ütemezni, hogy ez jó legyen, és akkor rögtön az erőforrásokat is jobban lehet beosztani. A harmadik fő probléma az a levegő szennyezettsége volt, ugye ez nyilván összefügg a közlekedéssel, összefügg a szélcsatornák beépítésével, tehát ez is egy komoly probléma, ugye ez főként ősszel és télen, amikor smog időszak van, tehát ez egy komoly probléma, bár ugye amikor Kínában ugyanilyen problémák vannak, és például ott is ugye van ez a szabály, ami nálunk is elméletileg van, csak nálunk ezt nem alkalmazzák, ugye, hogy páros napon csak a páros rendszámú és a páratlan napon a páratlan rendszámú autókkal lehet közlekedni, hogy a felére csökkentsék az autóknak a számát, akkor erre mondta a rafinált kínai, hogy semmi probléma, 2 autóm van, az egyiknek páros rendszáma van, a másiknak páratlan. Tehát ugye nyilván nem ez lenne a megoldás, és azt látjuk, hogy például ugye a tömegközlekedéssel sok mindent lehet javítani, vagy például amikor ugye a kormány a budapesti Margit körúton lebontotta a korábbi minisztériumi épületet, azt most úgy jelenti, hogy szélkapu, ugye ott is egy kicsit jobban jár a levegő, ez is sokat segít egyébként. Tehát sok ilyen dolog van, azt látjuk, hogy itt is a józanész sokat segít. A parkolás még egy komoly probléma, ugye az 5 évvel ezelőtti térképen. Hát igen, ugye itt se lehet egységes módszerről beszélni. Ugye van, ahol megemelték a parkolási díjakat, ezzel csökkent a kereslet. Mi történt? A környező térségbe parkoltak az autósok. Vagy van, ahol például, ahol én lakom a 9. kerületben, de más kerületekben is tudom, hogy ez zajlik, vagy más városokban is nyilván, hogy kijelöltek olyan parkolási övezeteket, olyan részeket, ahol csak a helyiek parkolhatnak ilyen különböző matricákkal, tehát ezzel próbálják azt biztosítani, hogy aki ott lakik, az mondjuk estére találjon is parkolóhelyet. Megint máshol pedig ugye azzal próbálkoznak, hogy csökkentik a parkolóhelyek számát, vagy garázsokat építenek, tehát különböző módszerek vannak. Igazából ugye a kérdés az, hogy Budapesten, ha jól emlékszem a statisztikára, 10 autóból 6 az nem budapesti, hanem agglomerációs, ugye akik járnak, ingáznak, azok dugítják el a várost, és hát az ember, hogyha közlekedik a fővárosban, de szerintem ez igaz most már a nagyvárosainkra is, hogy Debrecenre, Szegedre, ahol ugyanez a külvárosba költözés bekövetkezett, hogy Sopronban is láttuk ezt, amikor arra jártunk, tehát például pontosan az látszik, hogy aki a városban dolgozik, mert itt magasabb a fizetés, de a külvárosban lakik, mert jobb az élet, ugye a gyerekét behordja, vagy dolgozni bejár, és akkor vagy orvoshoz ide jár be, vagy színházba ide jár be, és akkor rögtön ugye autóval közlekedik, és ugye azt látjuk, hogyha tényleg 10-ből 6 autó ilyen agglomerációs, akkor ugye ez egy komoly probléma, és hát ezeket az autókat le is kell rakni valahol napközben, tehát ez is nyilván felveti azt a kérdést, hogy mi lesz. Ugye ez nagyon érdekes, egyébként a barokk korban ugyanez volt, és hogyha az ember megnézi mondjuk Bécsben, vagy a pesti Mágnás negyedben a Nemzeti Múzeum körül a régi palotákat, vagy mondjuk ezeket a régi polgárházakat még a 19. századból, amik az 5. kerületben még, vagy a 8. kerületnek ebben a palota negyed részében megvannak, hogy képzeljék el, hogy ugyanez volt régen. Tehát nincs új a nap alatt, abszolút semmi újdonság nincs az emberiség történetében. Annyi a különbség, hogy régen a lovakat nem tudták hova rakni, mert ugyanúgy a lóval közlekedtek, ez volt az individuális közlekedésnek az egyik első lépése, tehát tényleg mondjuk, amikor elkezdődött ez a nagy ipari mértékben a városokban a közlekedés, akkor ugye először lóval közlekedtek, és hát nem tudták hova rakni a lovat. És akkor vagy ugye a hátsó traktusban építettek egy ilyen istállót, meg kocsiszint, vagy például ezekben a barokk palotákban pedig ugyanúgy ilyen pince garázst csináltak, és képzeljük képzeljék el, hogy ugyanúgy a lovakat levitték a pincébe, mint most az autókat is, ugye a ház alá tesszük a teremgarázsba, és ott meg a lovaknak volt ilyen teremgarázsa. Tehát ugyanezek a problémák megjelentek, és hát most is ugye nem tudjuk az autó után mi lesz, mondjuk erre a futuristák azt mondják, hogy hát ugye most is így sokkolják az embereket, hogyha belegondolunk, hogy akinek autója van, hogy mennyi ideig használja azt az autót. Mondjuk egy nap mennyit használja. Oké, aki agglomerációs ingázik, az ott ül az autóba, a dugóban mondjuk reggel egy órát, este egy órát, tehát ő többet ül az autójában mondjuk egy nap 4-5 órát a dugóval együtt, ilyen átsingózással együtt. Viszont aki mondjuk így jön-megy, mondjuk elmegy bevásárolni, vagy elviszi a gyereket, ugye az mondjuk 1 vagy 2 órát használja az autóját, és erre mondják, hát akkor minek saját autó a sok költséggel, miért nem egyszerűbb, hogy az ember ugye ilyen bérautóval megy, és akkor ugye azt akkor csak annyit fizetek, amennyit használom, ugye 1 órát, 2 órát, 3 órát, és ugye nem kell a többi időt fizetni, meg a fix költségeket, csak arányosan. Tehát ez is egy megoldás, ugye majd a futurisztikus jövőben, hogy egyszer majd ilyen applikációval megrendeljük az autónkat, vagy a kapszulánkat, és akkor az megadott időben odajön, és elvisz minket oda, hová szeretnénk, és utána pedig egy másik autó jön, egy önvezető autó mondjuk jön, és akkor az meg visszavisz minket mondjuk haza. De hát, ugye a Covid alatt azt is láttuk egyébként, hogy ugye felgyorsult, ez is bekövetkezett volna ez a változás, ami a Covid által felgyorsult, egyrészt a házi munka, tehát a home office, aminek keretében nyilván azt a munkát, amit lehet, nem minden munkát lehet, az irodamunkát azért nagyjából ki lehet váltani, vagy az ilyen digitális technológiára épülő munkafolyamatokat, tehát ez is kialakult, és hát ez is egyébként nagyon segítette a külvárosba költözést. Azért mondok külföldi példákat, csak hogy lássák, hogy ez nem csak ránk jellemző. Mondjuk Los Angelesben valaki eladta a 2 szobás lakását, ahol volt neki a konyhaasztal, volt neki a home office, eladta a 2 szobás lakását Los Angelesben, és mondjuk a szomszédos, Új-Mexikóban, vagy Arizonában megvette egy házat. És akkor a távmunkával még mindig Los Angelesben keresi a pénzét, mondjuk ott egy cégnek bedolgozik, de ugye Új-Mexikóban, vagy Arizonában sokkal alacsonyabbak a költségek, arról nem is beszélve, hogy republikánus kormányzás van, és mondjuk kisebbek az adók, jobb a közbiztonság, nincs gender ideológia, tehát ugyanez zajlik nálunk is. Mondjuk volt egy időszak, amikor Pozsonyban az ember eladta a 2 szobás panellakását, és átköltözött a határ magyar oldalára, és ott egy családi házat vett. Most ugyanez van egyébként a román oldalon, hogy a határmenti nagyvárosokban, a párciumi nagyvárosokban annyira fölmentek az ingatlanárak, hogy ha Nagyváradon, vagy Aradon, Temesváron az ember eladja a panellakását, abból a magyar oldalon tud venni egy családi házat, ugye ez már régebben is így volt, és ugye és abban reménykednek, hogy Románia csatlakozhat a Schengeni övezethez, ugye most csak Románia, Bulgária márciustól a repülőterein keresztül csatlakozott, tehát ha az ember mondjuk Kolozsvárra repül, vagy nem sokára már Brassóba is lehet repülni Budapestről, hogy akkor mondjuk ott már nem kell útlevelet felmutatni, hanem az ember a Schengeni övezeten belül tud mozogni, és hogyha mondjuk a román viszonylatban is a határ ugyanolyan átjárható lesz, mint most Szlovákia felé, vagy most már ugye januártól Horvátország felé, akkor az azt is jelenti, hogy még többen fognak majd a keleti határszélen házat venni, mert egyszerűen ugye minden ország keleti része a szegényebb, ez nem csak nálunk van így, ez mindenhol így van, Szlovákiában, Lengyelország, Ausztriában is egyébként ugyanígy van. Az azt jelenti, ugye, hogy akkor a nyugati széle meg a leggazdagabb, és Romániában pont a Párcium és Dél-Erdély az, ami igazán gazdag, és azért aki kényelmesebben akar élni, pláne ha autópályák vannak, vagy mondjuk a gyorsvasúti közlekedés is előbb-utóbb majd megújul, akkor az azt jelenti, hogy viszonylag normális időn belül tud majd a munkahelye és a lakóhelye között ingázni. Tehát ezt a parkolási problémát több módon is meg lehet oldani. Ugye hát ez az, ami itt az embereket foglalkoztatta. Ugye az ingatlanárak is megjelentek problémaként. Hát igen, ugye azt látjuk, hogy gyorsabban költöznek az emberek a nagyvárosokba, mint amilyen mértékben lakásokat tudnak építeni. Ugye a Brexitnek is ez volt az egyik fő oka, ott kiszámolták az angolok, Brexit pártiak, hogy talán 50 percenként kéne egy lakást átadni ahhoz, hogy mindenkinek jusson lakás, és hát nyilván azt látjuk, hogy az emberek jó helyekre akarnak menni, ezek a nagyvárosok, vagy a nagyvárosi agglomerációk, míg Magyarországon is több százezer ház és lakás áll üresen, hol? Keleten, ahová senki se akar menni, mert nem olyan az életminőség, és ez ugyanez érvényes egyébként a világ minden részére. Tehát az ember megnézi mondjuk Detroitról a képeket, ami a világ autófővárosa volt mondjuk még 70 éve, vagy 60 éve, hát most annál lepukkantabb várost az USA-ban alig lát. Jó, Los Angeles, ahol a hajléktalanok fővárosa lett, de ha megnézzük mondjuk Detroitról a mostani képeket, azt látjuk, hogy siralmas. Senki sem akar ott lakni, mindenki elköltözik. Tehát mindig vannak ilyen feltörekvő régiók, jó városok, mondjuk most is ugye, hogy Anglia a Brexit után már, vagy eleve már drága volt, ugye most a magyar egyetemisták például Hollandiába szeretnek menni, mert mégis az unió, ugye uniós polgárként alacsonyabbak a tandíjak, Hollandia egy viszonylag jó, élhető ország, és akkor most a magyar egyetemisták Hollandiába szeretnek menni, mert ugye amikor az angoloknál a Brexit előtt megemelték a tandíjat, akkor Skóciában nem emelték, hogy a skótok nehogy leváljanak az Egyesült Királyságból, akkor a magyarok mondjuk Skóciába mentek tanulni, mégis angolul lehet tanulni. Oké, hogy más angolt beszélnek, de mégis angol-angol, és ugye ott lehetett olcsóbban tanulni, és amikor ez a lehetőség is megszűnt a Brexittel, akkor most meg éppen Hollandia. Ugyanez érvényes Magyarországon is, az emberek nyilván szerettek Sopronba költözni, mert aki csak ingázott Ausztriában, annak egyszerűbb volt Sopronba költözni és onnan ingázni, mint mondjuk Debrecenből vagy Kelet Magyarországról, és hát látjuk, hogy most Debrecen egy ilyen boom city, de Zalaegerszegen is, ugye a fegyvergyárak miatt elindult a növekedés, de az ország számos városát említhetnénk, ahol elindult egyfajta építkezés, ugye ilyen most Debrecen a leglátványosabb talán, ahol rögtön 2-3 nagy gyár is épül, és az emberek oda szeretnének költözni, fölhúzza az ingatlanárakat. Hát ez is egy olyan kérdés, és ugye a probléma az, hogy ha nem tudom eladni a lakásomat úgy, hogy egy nagyobba vagy jobbak tudjak költözni, akkor beragadnak az emberek, és hát igazából azt látjuk világszerte, és megint azért mondom a külföldi példát, hogy lássák, hogy ez nem csak nálunk probléma. Ugyanazok a problémák vannak, csak a dollármédia azért mondja, hogy Magyarország borzasztó, hogy ne arról kelljen beszélni, hogy a világon mindenhol így van. Tehát, hogy a 20-30 éves korosztály beragad a Mama Hotelba, az pontosan azért van, mert magasak az ingatlanárak. Most megint a müncheni példát hozom, az egyik legdrágább város Németországban. Képzeljék el, most két hete mutatta a német tévé, ugye, hogy Nógrádi professzor, ami éjjel-nappal a német tévét nézzük, hogy egy 35 éves nő, aki dolgozik egyébként, most visszaköltözött a 10 négyzetméteres gyerekszobájába, mert hiába keres mondjuk 2500 eurót, hogyha 2000 euróba kerülne a lakbér, és nem tudja a 2500 nettójából a 2000 eurós müncheni lakbért kifizetni, ezért inkább visszaköltözik a szüleihez, beszáll a rezsibe, és így marad annyi pénze, hogy egy normális életet éljen, mert nem tudna egy saját lakást bérelni Münchenben, és hiába építenek, mondjuk annyit se tudnak építeni, mint amennyi kéne, de ugye azt látjuk, hogy ezek a problémák világszerte visszaköszönnek, hogy most már a 30 évesek is visszaköltöznek a szüleikhez, mert nem tudnak abból a fizetésből saját egzisztenciát teremteni. A magyar kormány egyébként pont erre a problémára is válaszol azzal, hogyha valaki 60 kilométernél messzebb vállal állást a saját állandó lakhelyéhez képest, akkor az első 6 hónapban egy albérleti támogatást kap, hogy úgymond ameddig gyökereket ver, vagy szolgálati lakást kap, vagy tud egy ingatlan megoldást találni, akár saját tartós albérletet, vagy mondjuk valamit, ilyen megoldást, addig az állam átvállalja a szerződéses albérleteknek a bérleti költség egy részét, pont azért, hogy ezt a fajta mobilitást tudja támogatni. Hát van még a közlekedési probléma, nyilván, hogyha a Karácsony Gergely féle városvezetés ritkítja a járatokat, vagy ezzel fenyeget, vagy ilyen tervei vannak, az nem segíti azt, hogy az emberek tömegközlekedést válasszák. Hát a fővárosi problémákról talán ennyit, ez mind, mint mondtam, ez minden nagyvárosnak a probléma, ez nem csak Budapestnek a problémája, ez szinte mindenhol, mindenhol probléma, és hát az a kérdés, hogy a városvezetés nyilván az ország kormányával együttműködve, a befektetőkkel, cégekkel együttműködve tudja ezt a problémát kezelni, vagy sem. Na nézzük meg a második nagy témánkat, ez az ukrajnai fronthelyzet, megint hoztam önöknek egy térképet. Ként ugyanaz a helyzet, mint az elmúlt héten, érdemi változásról nem tudok beszámolni önöknek. Ugye Avdiivkánál az oroszok áttörték az első ukrán védelmi vonalat, erről már ugye sokat beszéltem, mert ez már nagyjából egy hónapja, hanem másfél hónapja bekövetkezett, és utána az oroszok nyugatra törtek tovább, a második ukrán védelmi vonalat is elérték, és az ukránok, hogy megállítsák az oroszokat, kénytelenek voltak bevetni a legjobb egységeiket. Ezek azok a nyugaton kiképzett katonák, és például az Abrams tankokkal, vagy Leopard tankokkal felszerelt ezredek, amelyeket most az ukránok bevetettek, pontosan azért, mert másuk már nem nagyon maradt. Magyarul ezeknek az elit alakulatoknak a feláldozásával tudták most csak megállítani az oroszokat, és hát az is látszik, hogy nagyon komoly veszteségeik vannak, ugye ilyen 3-4 Abrams-t lőttek ki, ebből egy műszaki, és 2-3, ami harcoló Abrams tank volt, de hát azt is látjuk, hogy Leopardot, illetve HIMARS rakétavetőt is megtaláltak az oroszok, amit most ebben a csatában kilőttek, és hát az ukránoknak nem is az a problémája, hogy veszítenek, mert a harcokban sajnos azt kell mondani, hogy ez így előfordul, hanem a probléma az, hogy nem lesz helyette másik. Ugye most az oroszok egy svéd Archer önjáró tarackot is kilőttek, amiből 8-at küldtek a svédek, és ebből egyet most az oroszok kilőttek, és a svédek sem nagyon tudnak újat adni. Tehát igazából ez az ukránoknak a fő problémája. Ugye a másik, hogy mondjuk a HIMARS-nál is megölték az oroszok, ugye az Iskander rakéta, amikor becsapódik, akkor hopp, ott minden elszáll, tehát megölték a kezelő személyzetet is. Hát ugye ezek nem tudjuk, hogy ukránok voltak-e, vagy olyan nyugati katonák, akik leszereltek és zsoldosként harcoltak ott, de ők értettek ehhez, és most már nincsenek, tehát ezeket a katonákat sem olyan könnyű pótolni, mert az más kérdés, hogy kapok mondjuk x ezer dollárt zsoldosként, és mondjuk 50 kilométerre vagyok a fronttól, és kicsi az esély annak, hogy meghalljak, de most már ugye az orosz technikának a fejlődésével, most már az oroszok is ugyanúgy ki tudják szedni a nyugatiakat, mint a nyugatiak az oroszokat a front túlsó oldalán, az amerikai műholdak, meg a felderítő repülőknek a segítségével. Hát az már nem buli, hogy a nyugati katonák leszerelnek, elmennek Oroszországba, és kilövik őket, tehát ezért sem találnak az ukránok annyi embert, mint korábban, mert most már nagyobb az esély annak, hogy a nyugati katonákat eltalálják. Ugye hát a Macron elnök javaslatáról is sok szó volt, hogy most olyan hírek vannak, hogy 2000 katonát akar Ukrajnába küldeni, és nem csak Moldvába, hanem Ukrajnába is. Ugye azt remélik, hogyha mondjuk a Dnyeper vagy a Dnyeszter partján felsorakozik ez a 2000 francia katona, akkor az oroszok majd ott előttük megállnak. Hát ne tegyünk rá nagy téteket, hogy az oroszok nem kóstolják meg őket előtte egy-két rakétával, véletlenül úgymond Ukrajna területén állomásozó francia vagy más nyugati katonák is kapnak a nyakukba egy rakétát, és akkor megnézik az oroszok, hogy mi történik. Hát semmi sem fog történni, mert a franciák nem fognak tudni mit csinálni. Ha több katonát küldenek, még több rakétát kapnak a nyakukba. Macron blöffölt, az oroszok meg lehívják a blöffölt, innentől kezdve a háború eszkalálódik, hiszen az oroszok azt mondták, hogy azok az országok, amelyek katonákat küldenek Ukrajnába, azok hadviselő féllé válnak az ő szemükben. Persze csak Ukrajna területén, tegyük hozzá. Tehát ez a másik új fejlemény. Hoztam is ugye egy térképet Avdiivkáról. Azt látjuk, hogy az orosz előrenyomulás az visszatért a normális tempójához, tehát ilyen 100-200 métereket mennek előre az oroszok. Most azért egy nagyot léptek előre, de most, hogy az ukránok a legjobb alakulataikat bevetették, ezzel nagyjából visszatért ez a 100-200 méter. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, ahogy az elmúlt bő két évben eddig is, hogy néhány száz méterenként vannak ilyen fasorok. Ezek a fasorok ilyen szélvédő sorok, ugye, hogy a földet ne fújja el a szél, azért vannak ezek a allék, amelyek igazából így nem csak a föld, a parcellákat választják el egymástól, hanem a szél ellen védik azt az értékes fekete földet, ami Ukrajnában a legjobb. Tehát az a lényeg, hogy az oroszok visszatértek ehhez a lassú tempójukhoz. Nyilván nekik is azért arra figyelni kell, hogy ne túl sok katonát veszítsenek. Ukrán részen van egy változás, ugye arról már meséltem, hogy nem akarnak az emberek katonának menni. Most már Ukrajnában senki sem akar harcolni, és inkább menekülnek. És ami új, és ez lesz a kérdés, hogyha nem tudnak ezen változtatni akár egy katonai sikerrel, akár más eszközökkel, akkor egy új jelenséget látunk. Már eddig is adták meg magukat az ukránok. 149-200 frekvenciára választják, és bemondják a Volga hívószót. Ez azt jelenti, a 149-200-as frekvencián a Volga hívószó, hogy megadják magukat. És képzeljék el, hogy most hogy nézem a különböző ilyen YouTube csatornákat, most a napokban látom, hogy az 59-es ukrán dandárnak a frontra küldött 80 katonája, ugye küldték őket, hogy majd föl kell váltani azokat, akik ott vannak, és amikor odaértek, 5 élő katonát találtak, a többi mind meghalt, vagy megsebesült, és azt mondták, hogy ők nem akarják így végezni, ezért megadták magukat, és ami még durvább, hogy ez a 80 ukrán katona, feltétlenül orosz ajkú ukránok voltak, nem ukrán-ukrán, hanem, tehát nem ukrán ajkú ukrán, hanem orosz ajkú ukrán, és azt mondták, hogy ők nem is akarják, hogy őket majd kicseréljék orosz hadifoglyokra, hanem ők Oroszországban akarnak maradni, amíg a háborúnak vége lesz, mert nem akarják, hogyha visszaküldik őket Ukrajnába, akkor egy idő után újból a frontra küldjék őket, és ugyanaz várjon rájuk, mint azokra a katonákra, akiket nekik elméletileg föl kellett volna váltaniuk, vagy ha látták azt a brutális filmet, amit egy magyar, kárpátaljai magyar katona tett közzé, hogy egy lövészárokban feküdt, és mellette a bajtársa már meghalt, és azt mondta, hogy ő is igazából már csak a halált várja, mert onnan élve nem fog tudni kikerülni. Ugye az oroszok most ilyen 1500 kilós bombákkal szórják az ukránokat, amelyek olyan hatásúak, hogy ugye nem csak a becsapódás környékén, hanem a szélesebb környéken is tönkretesznek mindent, és hát ugye különböző hatásokkal ritkítják az ukrán katonákat, és erre még az ukránok nem nagyon tudtak mit kitalálni, mert az oroszok ezeket a bombákat nagyjából ilyen 30-40 kilométer távolságból oldják ki, és ezek a sikló bombák ugye célba érnek, és ezekkel írtják ki igazából, vagy tisztítják ki maguk előtt a terepet, és az ukránok erre még nem tudtak kitalálni. Olyan messzire nem tudnak ellőni, hogy ezeket az orosz repülőket leszedjék, illetve a másik, hogy hát kifogynak nem csak a lőszerből, hanem a légvédelmi eszközökből is. És hát ugye hiába volt most Rammsteinban a napokban egy újabb konferencia, igazából ugyanazokat ajánlották meg még egyszer, amit egyszer már felajánlottak. A németek például a korábban már felajánlott 7-es milliárd euróból adtak most 500 milliót. Most annyi a különbség, hogy eddig csak számok voltak, most összekapartak valahonnan némi lőszert, meg némi rakétát, de igazából hiába szavazták meg most az uniós külügyminiszterek Magyarország tartózkodása mellett, tehát mi nem szavaztuk meg az ukránoknak szánt újabb 5 milliárd eurónyi fegyvert, csak egy számot még hadd mondjak itt a vége felé, hogy mondjuk a háború előtt 800 euróba került egy 555 mm-es átlagos tüzérségi lőszer, amikor 22. márciusában az Unió akart vásárolni 1 millió lőszert, akkor ott már 2000 euróval számoltak darabonként, ugye ebből sikerült a harmadát összeszedni, és a NATO-nak az egyik vezetője, egy tengernagy már arról beszélt, hogy egy átlagos lőszer 5 és 8 ezer euró között van. Tehát minél több pénzről beszél most, annál kevesebb lőszert vagy fegyvert lehet ezen vásárolni, mert egyrészt nincs. Kettő felment az ár, amiből kevés van, az drága. Tehát azt látjuk, hogy ezeket a számokat most már sokkal óvatosabban kell kezelni, mint a korábbiakat, ugyanis annyira felmentek az árak, hogy sokkal több pénzből nagyságrenddel kevesebb fegyvert, lőszert lehet vásárolni. És a zsoldosoknál is ugyanez van, hiszen most már meghalhatnak. Korábban ugye kisebb volt az esélye, ők is több pénzt kérnek. Hát reméljük, hogy a háború azért nem csak az esős időszak miatt lassul le, hanem megjön a harcoló feleknek az esze. Ugye az amerikai elnök választás előtt a demokraták nem nagyon akarják ezt a problémát úgymond látni, ezért meglátjuk, hogy milyen hatással lesznek a kijevi vezetése. Az utolsó téma, amit hoztam, az a németországi sztrájk helyzet. Németországi nézőim, vagy akik oda készülnek, azok azzal szembesülnek, hogy nem jár a vonat, nincs tömegközlekedés, a pilóták sztrájkolnak, most ezen a héten egyébként a kabin személyzet sztrájkolt. Én is, amikor utaztam nemrég Németországba repülővel, és a stewardesszel szóba elegyedtem, és akkor kérdeztem, hogy hát ugye, hogy milyen jó önöknek, mondom, hogy hát itt ugye átlagban azért ilyen 2000-2500 eurót keresnek, és a stewardessi mondja, uram, én nem keresek 2000 eurót nettóban. Mondom, ne hülyéskedjen, hát ön egy jó nevű légitársaságnál dolgozik. Mondja, higgyem el, hogy ő nem kap 2000 eurót. Hát, és ugye említettem a müncheni lakbéreket, mondjuk, hogy ott pont 2000 euró lenne egy normális lakás, mondjuk egy két és fél szobás lakás. És nem luxus lakásról beszélünk. Tehát nagyon elszálltak az árak, főként a nagyvárosi ingatlanárak. A másik, ami nagyon elszállt, és a dollár média itt sem beszél erről, vagy erről sem beszél, az élelmiszer árak. Tehát a COVID utáni időszakhoz képest megduplázódtak az élelmiszer árak nyugaton. Tehát azt nem mondja el a dollár média, hogy az angolok harmada olyan élelmiszert eszik, ami a lejárati dátumhoz közel van, vagy azon már túl, mert azt tudja megvásárolni. Tehát annyira elszálltak az ingatlan árak, a lakbérek és a nagyvárosi lakbérek és az élelmiszerárak, az energiaköltségek, hogy a megszokott életvitelhez képest az átlag nyugat-európai már nem tudja azt az életszínvonalat fenntartani, amit megszokott akár a szülei, nagyszülei korában, amikor még gyerek volt vagy fiatal, akár saját maga, mint felnőtt a COVID előtt megszokott, na az most már nincsen, ha csak nem hiány szakmában dolgozik. A hiány szakma alatt olyanokat kell érteni, mint az orvost, mint például az informatikust, a szakmunkást, aki nélkülözhetetlen szakmunkás, és nem kölcsönmunkás vagy szerződéses munkás. Hát egy példát hadd mondjak még, hogy például a minimálbért, amit most nagy dírrel, durral a szocik megígérték, hogy 12 euróra fölemelik, föl is emelték, csak most azt 40 centtel emelték óránként. Tehát, tehát azt látjuk, hogy miközben azt mondják most már a szakszervezetek, a balos szakszervezetek mondják, hogy Németországban 15 euróra kéne azonnal fölemelni a 12-40-es minimálbért, a nagyvárosokban pedig 17-re vagy 18 euróra kéne óránként a minimálbért fölemelni, hogy az emberek a nagyvárosi életköltségeit kifizethessék, és erre kapnak 40 centes emelést. Hát azt látjuk, hogy a pilótáknak és azoknak, akik a tömegközlekedési dolgozóknak, vasutasoknak nagyon elege lett, ők azt mondják, hogy már nem 500 eurót kérnek azonnal, hanem 555 eurót kérnek azonnali fizetésemelésként, plusz ennek az plusz 555 eurónak az indexálását, tehát az inflációval való megemelését, és hát itt is vita van, mert az Európai Központi Bank például nem számolja bele az inflációba a nagyvárosi ingatlanárakat, vagy a lakbéreket, tehát hanem ugye egy ilyen himi-humi inflációt hoznak ki, amilyen 2-3%, de hogyha megnézzük a valós nyugat-európai inflációt, az inkább a 10%-hoz van közelebb, mint a 2-3%-hoz. Hát persze erről sem beszél a dollár média, csak minket riogatnak a mi inflációnkkal, ami nyilván ugye most már csökken, még mindig több, mint amit szeretnénk, de az, hogy nyugaton a helyzet nem jobb, azt itt nem mondják el nekünk. Tehát erre nagyon kell figyelnünk, hogy amikor a dollár média mond valamit, mindig az ellenkezője igaz. És nálunk is látjuk, hogy a kormány a Nemzeti Bankkal összefogva azért elérte azt, hogy azért csökkenjen az infláció, és ez nyugaton is nyilván dolgoznak rajta, az minket nem vigasztal, hogy nekik rossz, csak azt kell elmondanunk, hogy máshol sem jobb, hogy a helyzet ott is rossz, és itt jönnek a megoldások. Nyugaton az embereket egy világháborús pszichózissal riogatják. Nem azt mondják nekik, hogy akkor most a Nemzeti Bankkal ezt csináljuk, vagy hogy akkor most ez a programunk, albérleti támogatás, hanem akkor azt mondják, hogy jön a világháború, és örüljetek, hogy a Putyin nem lövi ki a kölni Hohenzollern hidat. Tehát ezzel riogatják a németeket, hogy majd jön a világháború, és örüljenek annak, ami van, mert egyébként meg a világháborúban még ennyi sem lesz. Tehát azért itt vannak a különbségek, hogy a helyzet alapvetően rossz, a szankciók miatt, amiatt ugye, hogy az európai politika egy rossz irányt vesz, hogy ideológiai alapúvá vált, de erre nem az a válasz, hogy világháborúval riogatjuk az embereket, mint nyugaton, hanem hogy a problémákat elkezdjük kezelni. Hoztam a statisztától egy táblázatot, hogy sztrájkolnak a német vasúti dolgozók, és hát itt egy utolsó megjegyzésként ezt a 35 órás sztrájkot hadd hozzam fel, mert annyit szeretnének dolgozni, hogy 35 órát szeretnének csak dolgozni hetente, teljes fizetés mellett, és ahogy nézem az Apple TV-n a The New Look a Christian Dior életéről szóló sorozatot. Ez nem volt benne, ez kimaradt valahogy belőle, de a 30-as években, 1936-ban a francia varrónők ugyanezért sztrájkoltak, hogy kevesebbet akarnak dolgozni ugyanannyi pénzért, és Coco Chanel kénytelen volt megadni nekik ezt a követelésüket, mert ugye nem lettek volna varrónők, akik a terveit megvalósítják. És hát amikor beütött a háború, akkor Coco Chanel első intézkedése az volt, hogy bezáratta a varrodáit, és elbocsátott kibocsátotta a varrónőket, mondván, hogy háború van, és nem akar a németeknek dolgozni, de igazából az is benne volt, hogy vissza akarta fizetni a kölcsönt a varrónőknek, akik több pénzt húztak ki a zsebéből. Tehát azt akartam csak ezzel a történettel mondani, hogy régen is ugyanezek a követelések voltak, hogy kevesebb időt dolgozni ugyanannyi fizetésért. Hát az az érzésem, hogy ez Németországban egy-két szakmában fog működni a hiány szakmákban, de ahol arról vitatkoznak, hogy 70 évre kéne fölemelni a nyugdíjkorhatárt, vagy csökkenteni kéne a nyugdíjakat, ott szerintem ez már csak egy ilyen a jóléti időszaknak egy utolsó utáni követelése lesz, hogy kevesebbet dolgozzunk ugyanannyi fizetésért. A globalisták a háborús kiadásaikhoz, vagy az adósságcsapda kezeléséhez azt várnák a nyugat-európaiaktól, hogy többet dolgozzanak, kevesebb pénzért. Hát reméljük, hogy Magyarország ebben is kivétel tud maradni, mint ahogy a háború elutasításával és a béke melletti elkötelezett álláspontjával. Ebben a gondolattal kerekítem le a mai műsort. Megköszönöm azoknak, akik végignézték a műsort, ne felejtsenek el feliratkozni, és megköszönöm a figyelmüket, arra biztatom önöket, hogy gondolkodjanak az elhangzottakon, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.